Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Képzeljétek el egy hirdetést, amin az áll: ne vedd meg ezt a kabátot. Hogy lehet ez? Hogy reklámozhatja egy márka magát azzal a felhívással, hogy ne vegyék meg a termékét? A Patagónia ruhamárka pont ezt tette, ráadásul éppen a vásárlás szent ünnepén, a Black Friday napján. A New York Times oldalain futtatták a hirdetést méghozzá azért, hogy felhívják az emberek figyelmét a felelősség teljes fogyasztásra. A Patagónia már régóta a fenntartható fogyasztás népszerűsítésének éllovasa. Vezetője Yvonne Schuinár, amerikai hegymászó és környezetvédő. Amellett, hogy szerintük a fogyasztóknak is változtatniuk kell abban, miket és mennyit vásárolnak, transzparensen kommunikálnak saját hibáikról is. És tesznek is ellene, például folyamatosan csökkentik az egy-egy ruha elkészítésével keletkező karbonlábnyomot. A 83 éves alapító már az alapítástól kezdve ezzel a szemlélettel építette a birodalmát. Az 50-es években megvásárolt egy kovács műhelyt és acélból készült hegymászó felszereléseket árult. A 70-es évekre feltűnt neki, hogy az acél felszerelések károsítják a hegyek repedéseit, viszont ezek az eszközök adták a bevételének a 70%-át. Ennek ellenére úgy döntött, más utat választ. Egy újfajta, a természettel szemben sokkal kíméletesebb alumíniumból készült felszerelést dobott a piacra, és bevezette a Clean Climbing fogalmát, ami a lehető legkevesebb környezetkárosítással járó hegymászás forma. Ez az a felelős gondolkodásmód, ami azóta is a Patagónia márka központi eleme. Tankönyvek tucatjai sorolják a Patagónia és alapítójának figyelmességeit, amivel az értékvezérelt cégek etalonja lett. Szerinte, ami jó az üzletnek, nem kell, hogy ártson a világunknak. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistő Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Polgár András több mint 10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a napi szükségletein felül a pénze zömét eladományozza. Alapítványán keresztül eddig összesen 2 milliárd forintot költött jótékony célokra. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. R régóta készülök, hogy beszélgethessünk, mert az alapítvány, ami a nevét viseli, azt hiszem, hogy tényleg fogalom a hazai civil közegben. Ebből nagyon keveset látni itthon. Amikor elkezdte, volt egy példa ön előtt, vagy pont amiatt kezdte el így, és ezzel az ambícióval akár, hogy ezt hosszú távon, mert nem látott ilyet.
Van már régebb óta talán születésileg az emberben valamiféle indítatás, hogy valami hasznos dolgot is csináljon a világban, és van, aki mázlista is megteheti, van, aki kevésbé, tehát hogyha nekem nem lett volna olyan szerencsém, hogy viszonylag fiatalon olyan anyagi helyzetbe kerültem, amelyikből úgy gondoltam, hogy már öncélú a további növelése a vagyonnak, viszont azt gondoltam, hogy azzal, ami van, és ha megtehetem, akkor próbáljam annak valami hasznát látni annak a dolognak, annak mondjuk nevezzük pénznek, vagy ennek a lehetőségnek, és akkor egész egyszerűen elkezdtem keresgélni, hogy mi lenne ez a jó. Tehát ugye nagyjából az irány az megvolt, akkor talán még nem így fogalmazott meg, hogy esélyegyenlőség, de az biztos volt, hogy a kirekesztett, a minden szempontból esélytelen emberek, nyilván itt gyerekekkel kezdődik minden, ha úgy tetszik, de eszem ágában nem volt önálló alapítványt létrehozni, keresgéltem, hogy kinek lehetne
adni
valami olyan nagyobb, szabad szemmel is látható összeget.
Hát ez megmondható, hogy ez mennyi volt?
Amikor elindult, ez 2007-ben volt, akkor nagyjából fölmértem az akkori lehetőségeimet. Ugye nyilván a tervem az volt, hogy szépen kivonulok az üzleti életből, és ennek következtében azzal nem számoltam, hogy itt nagy növekedések lesznek a vagyomban, és akkor úgy fölmértem, hogy körülbelül ahhoz, hogy mi az, amit úgy tudok nélkülözni, hogyha luxus kiadásaimat nem csökkentem, mert nincsenek. És akkor azt mondtam, ez 2007-ben volt, vagy 5-6-7-ben, akkor úgy gondoltam, hogy úgy nagyjából ilyen 2 milliárd forint akkori árakon, és akkor az is volt az elképzelés, mert ez ilyen kereknek tűnt, hogy akkor 1 milliárd megy ilyen kulturális ügyekre.
Nem volt.
Az volt, hogy valamit a legkilátástalanabb helyzetben lévőknek nem is jó segítésre támogatás, hanem az, hogy ez a helyzet valahogy változzon. Szóval ugye akkor még azért komoly illúzióim voltak. Például azt gondoltam, hogy vannak olyan alapítványok, civil szervezetek, akik ezt szakmányban üzik, és akiknek nagyon is rá lehet ülni a farvizére, és akkor azt gondoltam, hogy azt meg tudom állapítani, hogy ami valaki jól dolgozik-e, és hogy jó fele, nem jó szóval osztogat, de jó felé költi a pénzt, és miután láttam, hogy az, akinek ez a hivatása, hogy költse a pénzt, a költségvetés, tehát az állam, a mindenkori kormányzatok, és itt a mindenkorin van a hangsúly egyébként, mert a 2006-7-ben még azt se lehetett mondani, hogy nem tudom, mindenféle tárcák voltak és egyebek, de az nyilvánvaló volt, hogy akkor még nem volt annyira éles a kritikám talán, mint most. De ez nem feltétlenül csak annak köszönhető, hogy most más kormány van, mint akkor volt, hanem annak köszönhető, hogy jobban belelátok, többet foglalkoztam a dologgal, és így kiélesedett, így még egyértelműbb lett, hogy mennyire kilátástalan az, hogy a kormányzatok a rövid távú szemléletükkel, és akkor most nagyon-nagyon finoman fogalmaztam, és mindenfajta egyéb dolgot lehántottam a dologról, pusztán, csak mondjuk a rövid a szemlélet, ilyen jellegű ügyekben előre tudnak lépni. Tehát a tűzoltáson kívül...
Mert azt gondolta, hogy azzal, amikor ebbe belevág, ad valamennyi támogatást a létező szervezetek közül valakinek, és egyébként ez majd katalizál egyébként folyamatokat, amit a kormányzat megtámogat a maga intézkedéseiben.
Így van, megnézem, milyen jó gyakorlatok vannak, mi az, ami tényleg előrevívő, és amire érdemes, amire tudom, hogy vagy akkor úgy látszott, hogy nem ad a kormányzat mondjuk elég pénzt, vagy...
De ezzel viszonylag gyorsan lehet szembesülni, hogy ez nem így van.
Hát...
Mégse adta fel.
Szóval azért én végigjártam dolgokat, és találkoztam nagyon klassz emberekkel, találkoztam nagyon klassz gondolatokkal, csak éppen ebben az országban nem alakult ki egy normális rendszer ebben a dolgokban. Én azt gondolom, hogy itt van egy tisztes munkamegosztás, a civilek, a kormányzat, az önkormányzat, és hagyna sorolja mik között, amiben nagyon is szerepe van, tehát nem azért van szükség alapítványokra, meg civilekre, mert hogy akkor ők lesznek a mindenkori ellenzék, meg mi fene, hanem azért van szükség, mert egész egyszerűen kormányzati szintről bizonyos dolgokat nem lehet látni.
Igen, és a terepen.
A terepen mondjuk konkrétan, igen. És ezért kellenek, ahogy maga mondta, katalizátorok, illetve azok, akik föltárnak ügyeket, és utána ezeket az ügyeket szépen betolják. Igen. Igen, szépen betolják a mindenkori költségvetésbe. Tehát ennek egy folyamatos, iteratív munkának kellene lenni, ahol a kormányzat, a civilek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak.
Annyiszor mondta ezt a kritikát, hogy nem itt gondoltam előhozni, de akkor menjünk bele. A kritika minek szól abban a munkában, amit 2007 óta végeznek?
Hát annak szó, hogy a munka teljesen sziszifuszi. Tehát, hogy hiába találjuk ki a legeslegjobb metódusokat, a legjobb programokat, hiába találjuk meg azt, hogy hol lenne a legjobb helye a pénznek, hogy mire kéne költeni, és milyen módon, hogyha egyszer teljesen süket fülekre talál ez a dolog, és ugye a civilek egy dologra teljesen alkalmatlanok, hogy átvegyék az államnak a költségvetésnek a szerepét. Hát nincs egyensúlyban a dolog.
Tehát... Ez azt jelenti, hogy nem tud elég finanszírozást teremtődni azokhoz a kimunkált programokhoz, amikről bebizonyosodott, hogy egyébként működnek, és ennek a forrásnak a sokszorosára lenne szükség.
Matematikai képtelenség a dolog, mert ami nekem nagyon sok pénz, az egyébként egy kerekítési hiba egy önkormányzati költségvetés, vagy bármibe. Tehát lehet csinálni kísérleteket, mondjuk vegyük a kiút programot, ami ugye nekünk egy ilyen vállalkozás indító dolog, ahol nagyon kemény 4-5 éves munkával, aminek volt egy nagyon hosszú előkészítő szakasza, a legjobb agyak dolgoztak rajta, de tényleg iszonyú mázlival nyertünk egy közvetlen EU-s pénzt, forrás. Ami egy teljes véletlen volt.
Ez egy kísérleti forrás volt,
kifejezetten arra találták ki, és ez volt benne az óriási, hogy kifejezetten arra találták ki, amit mi is akartunk csinálni. Tehát nem volt odaírva, hogy kiút program, stb., de az egyértelmű volt, hogy egy az egyben egy ilyen jellegű.
De mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye a kiút program arról szól, hogy hogyan lehet tulajdonképpen önálló, önfoglalkoztatóvá tenni egyébként mély szegénységben élő embereket. Ehhez kapcsolódik egyébként mikrohitelezés is, vagy fedezet nélküli hitelezés program, mint a Pannon hitel nyújtabb programa most épp. Ez egy hosszabb folyamat volt, és például uborka termesztés az egyik ilyen terület.
Ez egy ilyen kényszervállalkozás.
Igen, de láttam, hogy volt férfi fodrászata.
Mindenféle. Tehát az alap gondolata ennek az, hogy ha a nem teljesen deprivált, tehát aki már végképp tényleg semmilyen az elmúlt 20-30 nem tudom hány év depressziója miatt tényleg már semmi értelmes dolog. Azoknál az embereknél ezt nem lehet. De akiknek csak a pénz, a bizalom hiányzik, de van gondolatuk, van akaratuk, van tenni akarjuk, de nincs például olyan végzettségük, vagy ahol alkalmazottként el tudnának helyezkedni, és még ehhez ráadásul romák is, ami hát szintén nem segíti a történetet, akkor azok megkapják azt, ami nincs nekik, megkapják a bizalmat, megkapják a pénzt, de hitelt kapnak, és nem adományt kapnak, mert hogy pont az a lényeg, hogy annak a vállalkozásnak, ami létrejön, annak működőképesnek kellni. Tehát nem az a lényeg, hogy most akkor csinálj egy évig valamit, aztán, mint a közmunkánál, ugye, hogy papírgászon valamit, aztán következőben újra kezdődik az egész, hanem legyen működőképes, hosszú távon, sőt, akár növekedhessen is, ahhoz pedig az kell, hogy termeljen annyi jövedelmet, hogy ez visszajöjjön. Visszatérve a dologra, csak azt akartam mondani, hogy az alapgondolat az volt, hogy nem mi mondjuk meg akárhonnan, itt Pestről, vagy nem tudom milyen városokból, hogy akkor nem tudom, Irekszemcsén, vagy Besenyszögön mivel kell foglalkozni, és akkor mire adunk pénzt, hanem ott a helyi ember tudja, hogy mire van szükség, a helyi ember tudja, hogy ki mihez lenne kedve, adott esetben mihez ért, vagy ha nem is ért, de mit szeretne csinálni, és abban adunk neki nagy segítséget, a hitelen kívül, hogy eleve velünk együtt, mármint hogy a munkatársak, a képzett emberekkel együtt dolgozza ki az üzleti tervét. Ez a hozzáadott értéke, tehát a hitel az egy túró ebbe az egészbe. Az egy fontos eszköz, de nem ez a lényege. Az a lényege, hogy ő megmondja, mit szeretne csinálni, és ehhez kap mindenfajta, de főleg
bizalmi
és szellemi tőkét, és ez végig kíséri az induló 1-1,5-2 évet, és ez az, ami költség soha, de soha nem fog a vállalkozásból megtérülni, mert nem térülhet meg, de társadalmi szinten annál inkább megtérül, mert hogy ez az ember nem lesz munkanélküli, tehát nem kell segélyezni, nem kell a rémisztően drága és teljesen értelmetlen közmunka programban fizetni, és még adózni is fog. És még a gyerekeit is iskolába
fogja
járatni. És mások
lesznek az egészségügyi kiadásai, és a többi, mint
következmény. Így van. Na most és itt jön a munkamegosztás kérdés, erre akartam tulajdonképpen visszatérni, hogy ezt a költséget, amit ugye a kiút program, mint cég, ez egy non-profit KFT, betesz, ezt a pénzt ugye nem fogja soha visszakapni. Ezt kellene az államnak, ezt kellene a költségvetésnek finanszírozni, hiszen ez nem más, mint annak az oktatásnak a pótlása, amit a szegregált iskolákban ugye eltetszettek mulasztani, annak a mindenfajta helyi segítségnek a pótlása, amit az apja meg az ükapja meg a nem tudom, ugye, amit elvettek
a
tőle.
A hátrány, amiből
így van, és ez a költségvetésnek térül meg. Ezek az emberek az első pillanattól kezdve, hiszen ragaszkodunk a legalitással az a dologhoz, tehát a legtöbb vállalkozás, ami megbukott, az azért bukott meg, mert szemben mindenféle mással, ő nekik muszáj volt adózniuk, muszáj volt számlát adni, muszáj volt mindent szabályosan
fehéren csinálni.
Írt egy tanulmányt a Budapest Intézet, pont az alapítvány felkérésére, amelyik ezt vizsgálta európai összehasonlításban, hogy az adórendszer az kiket hogyan segít, hogyan sújt, mi az, ami ennek a társadalmi, ha úgy tetszik, igazságosságnak valamilyen módon is próbál megfelelni, és az jött ki, hogy minden egyes mutatóban Magyarország a legeslegutolsó, de az kevés, egyedülállóan. Tehát mondok egy példát, hogy az, hogy az adóék, ugye az azt jelenti, hogy az összes ilyen jövedelemre eső adó, az hogyan aránylik a munkaerő költséghez. Ez az adóék, ez Magyarországon a szegényeknél, nem tudom, ilyen 30%-kal magasabb, mint tehát az alsó tizedben, mint a felsőbe. De amiben, mondjuk ez azt jelenti, hogy itt Európában, hát messze-messze az utolsók vagyunk. De az, hogy Magyarországon nulla progresszió van, tehát nincsen semmiféle különbségtétel a magas jövedelemnek és az alacsony jövedelemnek az adó kulcsaiban, az olyan ország nincs több. És akkor visszatérek arra, hogy optimizmus vagy pessimizmus, szóval szép-szép, hogy az ember segít, de hát ezen az alapon tényleg szét lehetne osztani a vérmezőn a pénzeket, mert hát hogyha ebből nem lesz egy változás, akkor ez.
De nem érzi úgy, hogy ez a 2 milliárd, amiről döntött 2007-ben, az kárba veszett?
Hát bizonyos értelemben nem veszett kárba, mert azt gondolom, hogy ha ezt a 2 milliárdot másra költöttem volna, akkor se jártam volna jobban. Ha mondjuk a 2 milliárdot nagyon jól befektetem, akkor lehet, hogy ez mondjuk megötszöröződött volna, vagy megtízszeröződött volna, és akkor most nagyobb lenne az a csomag, amiből lehetne ezt a dolgot csinálni, és akkor mondjuk több ember tudnák bevonni a kiút programba. Tehát ilyen értelemben ez egy nehéz kérdés, de hát ugye azt nem lehet mondjuk, hogy akkor az elmúlt 15 évben inkább akkor tessenek ilyen halni, akik majd a 15 év múlva majd valaki majd ad. Tehát ezt nagyon nehéz megítélni. Azt nem akarom mondani, tehát nagyon jó dolgok történtek. Tehát mondjuk az alapítvány első időszakában, amikor ugye az is úgy alakult ki, hogy én embereket gyűjtöttem, akikről feltételeztem, hogy ők aztán tudják, hogy mire van szükség, és mit kell csinálni, és ugye az a szemlélet, hogy a terepről kell jönnie az igényeknek, és ahhoz kell igazodni, azt képviselték, és mondjuk itt a Szőke Judit, aki tényleg igazgatója volt, és aztán az Új Start alapítvány kiválta a polgáralapítványból, és most is folytatja ugyanezt a munkát. Ők Például egy zseniális tehetségprogramot eszkábáltak össze, hát létrehozták a Roma Tehetség Tanácsot. Nagyon komoly dolgokat tettek le az asztalra, és nagyon büszke vagyok, hogy bármennyire is ugye a, legalább a nevem egy kicsit úgy ott van, tehát hogy ebbe én is benne voltam. De tényleg ösztöndíjak, nem is az a lényeg, hogy nagyon sok gyerek kapott mindenféle ösztöndíjakat, és itt most nem százezrekre kell gondolni, mert néha az, hogy el tud menni otthonról az iskolába, és ki van fizetve a busz, az már önmagában azt jelenti, hogy tud iskolába járni. Mm. És ez nem egy egyedi eset, hát ez tömegével van így. Tehát kaptak ösztöndíjat, de nem ez volt a lényeg, hanem mindenki kapott mentort, ami azt jelentette, hogy ha bármilyen kis tehetség is, mindegy, hogy zenei, vagy matematikai, vagy jól focizott, vagy szóval akármi, akkor ezek a mentorok ezt kibontakoztatták benne, és ilyen módon...
Hát a bizalom és a támogatás itt is megjött.
Így van, és miután rá voltak kényszerítve most nagyon jó értelemben, hogy ezzel, tehát naponta beszámoljanak, tehát szóval, hogy folyamatosan be, tehát egész egyszerűen ez egy egészen kiváló, megint csak azt tudom mondani.
Nehéz volt kiesni belőle.
Igen, és ez megint egy olyan jó gyakorlat, amit át kéne venni, amit...
És skálázni kellene.
Így van, és nem véletlen, hogy most, amikor már másképp működ, kicsit más irányt vett az alapítvány működése. Az ügykoalíció, ami most éppen már meg is alakult, ez az új, mert az előző az most már csak ilyen alumni alapon működik, de az új, az már az oktatásra
fókuszál. Nagyon érdekel ez a folyamat, meg ennek a megélése, meg a környezet reakciója, amikor elhatározza, hogy kiszáll az üzleti közegből, és akkor valami teljesen más irány, és ráadásul a vagyonának egy komolyabb egységét erre fordítja. Emlékszik ezekre a reakciókra? Volt-e példa, követette valaki külföldi szereplőt? Volt-e bármi előkép abban, hogy itt mi legyen az irány, és a döntés mennyi idő alatt született meg? Tehát most itt 10 kérdéssel bombázva, ha szeretném körüljárni ezt az élményt és állapotot, amikor megszületik a döntés.
Azzal kezdtem az egészet, hogy elkezdtem embereket keresgélni, hogy megkérdeztem, hogy kikkel érdemes ebben vagy abban az ügyben beszélni, és akkor összehoztak tényleg kiváló emberekkel. Szóval, mint a Bíró Andrástól kezdve, aki ugye nyilván szintén egy fogalom, Küllői Péterig, akik egyfelől tényleg nagyon-nagyon komoly tapasztalattal és egy irigyésre méltó mentalitással megerősítettek abba, hogy ez egy ilyen boldogság forrás, mert azért szóval én nem akarom úgy beállítani magam, és én nem is szeretem, hogyha úgy vagyok beállítva, zavar, hogy ilyen filantróp, meg izé, meg nem tudom micsoda, szóval az ember akár tetszik, akár nem a saját legalábbis én ezt hiszem. A saját boldogulását keresi ezekben a dolgokban, és a szerencsésebb emberek megtalálják olyanba, aminek aztán baromi klassz eredménye van, vagy írnak egy remek művet, vagy nem tudom, milyen eléneklik a Makász belépőjét a Rigolettóból. Kevésbé szerencsések pedig próbálják elhitetni magukkal, hogy értelmes az, amit tesz, és hogyha ő nem tenné, akkor más kevésbé tenné, vagy szóval, hogy ő rá szükség van, hogy ezzel valamilyen hatást gyakorol a világra. Én ilyen szeretnék lenni, és mikor látok embereket, akikről elhiszem, hogy ilyenek, akkor azokat nagyon-nagyon tudom tisztelni, és nagyon tudom irigyelni, de ez egy jó irigység. És amikor ezek az emberek visszajeleznek, mondjuk konkrétan a Küllői Péter, aki nekem egy nagy példakép, ő ír valami kedveset, vagy egyszerűen csak, nem tudom, eljön egy olyan rendezvényre, amelyik nekem fontos, és tudom, hogy azért jött el, mert én is ott vagyok, akkor egy kicsit próbálom elhitetni magammal, hogy ezek nem voltak hiába.
És azt a részét hogy képzeljük, hogy amikor az alapítványon gondolkodik, és tudom, hogy nem az operatív részével foglalkozik leginkább, akkor mi a nagy kép, vagy szóval mik vannak ön előtt, ami felé haladni akar? Azt szerintem most már az edéből kiderült, már többször említette, hogy kevés sikerélményt érez ebben a történetben, miközben persze sokan a saját közegében ezt másként értékelik, és másképp értelmezik, de ez a saját személyiségéből fakad, hogy sokkal erősebb az elégedetlensége. De egyrészt akkor mi hajtja előre, és mifelé egy helyzetben, amiben nem csökken az elégedetlenség mértéke?
Igen, szóval ugye van egy ilyen tehetetlenség érzése az embernek, de ugyanakkor meg sok szempontból vagyok valószínűleg rosszul összerakva, mert van egy ilyen kényszeres
tenni akarás.
Igen, tehát ez egy rémisztő dolog tud lenni, szóval, mert ráadásul bénít is, tehát még ilyen Bálám szamara módjára, mert egyszerre, mint mondják, felpattan az ember a lóra is elszágult a minden égtáj felé, de hogy mindig sokkal több van, mint ami, és akkor néha úgy megakadok, hogy akkor most melyik kell, és akkor most mi lesz, és hogy lesz, és ez úgy még el is butítja az embert, meg lustítja, de a lényeg az, hogy nem bírom abba hagyni, nem bírok leszállni valamiről, és még egy dolog van, hogy tele vagyok súlyozási problémákat, tudom, hogy nem a pszichológusnál ülök most, de
hogy... Örülök, hogy nagyon igen. Jó érzés, hogyha úgy érzi, hogy...
Végre elmondhatom, hogy milyen szerencsétlen is vagyok. Nem, hanem, hogy tényleg arról van szó, hogy nem tudok, a kis dolgok ugyanúgy tudnak izgatni, mint a világ megváltás, sőt, néha még sokkal jobban, mert a világ megváltásba basszus, mit tudok tenni, de a kis dolgokban meg, és ebből következően ugye hiába vagyok néha nagyon pesszimista, vagy elolvasok egy cikket. Tehát olvastam most az egyik ilyen internetes labba, valamelyik magyar egyetemnek a rektora adott egy interjút, és gyakorlatilag elmondta, hogy 10 éven belül, vagy 2 évtizeden belül, ha tetszik, ha nem, bármi történjen, itt annyi. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy kipusztul az emberiség, hanem azt mondta, hogy ez a civilizáció, ez megszűnik, mert megsülünk, mert tehát nem arról van szó, hogy nem élhető tovább ez a bolygó, mert valamilyen módon élhető, csak azok a civilizációs vívmányok nem tarthatóak, amik most vannak, és hogy ezbe bele kell törődni, mindegy, hogy csökkentjük az üveget, hogy bár túl vagyunk azon a ponton,
amikor
ez visszafordítható, sőt, amikkel azt gondoljuk, hogy vissza, és ez volt a legrosszabb olvasmányérvény, hogy amiről azt gondoljuk, hogy eszköze a visszafordításnak legyen az elektromos autó, vagy nem tudom én, mindenféle egyéb megújul energiát, azok még inkább generálják a dolgot. De hát
szóval
a homok hiánytól kezdve a minden, elolvasom, és akkor azt mondom, hogy hát jó, nem bágom föl az ereimet, meg mindent, de ott vannak a gyerekeim. Ez van egyik oldalon. A másik oldalon, amikor elmegyek mondjuk egy ilyen ügykoalíciós találkozóra, ahol ugye készülnek az emberek arra, hogy hogyan tudnak valami olyan hatást elérni, hogy legalább egy picit közelebb kerüljünk ahhoz, hogy a szegregáció stb. Enyhüljön, és akkor azt gondolom magamban, hogy hát most mi végre, mikor úgyis mindannyian megsülünk. Szóval van ez a fajta letargia.
Igen,
és akkor, de akkor ezen úgy túllök az, hogy hát ott vannak ezek a nagyon-nagyon jobb sorsra érdemes, igazán tiszteletre méltó emberek, akik teljes szívvel és lélekkel próbálnak magukon és a társaikon segíteni, és azt mondom, hát akkor legalább ebbe a 10 évbe, vagy ebbe a 20 évbe
azt próbáljuk meg, amit látszóan lehet.
Ugyanakkor meg az van, hogy ehhez véres csatákat kell adott esetben folytatni, és a szó szoros értelmében egzisztenciális csatákat, mert sajnos a mai rendszer nem jól viseli az eltéréseket, nem jól viseli, hogy valaki nem ebben a általuk meghatározott kerékvágásban akar valamit tenni.
Na, nekem van kényszerem arra, hogy valami pozitívval
zárjuk. Okay.
Tud esetleg néhány dolgot? Azt mondta, van pár sikerélmény. Kiemelhetünk párat.
Az egyik nagy sikerélményem, tehát kevés van, de mondjuk az egyik az, hogy egyre többen, évről évre egyre többen jönnek azok a üzleti ismerőseim, vagy azok a jómódú, tehát én sosem voltam az üzleti körökben ilyen megmondó ember
vagy.
Egyébként se, de nem. Én nagyon kerültem, bevallom őszintén, engem fáraszt, és rühellem, hogy okosnak kell. Szóval én nem. De hogy ettől még azért vannak, tehát szerencsére nem sok, de szerencsére van néhány nagyon-nagyon klassz üzletember, akik úgy olyan értelemben klasszak, hogy nem csak hogy tisztességesek, de van filozófiájuk az üzlethez, tehát hogy tényleg nem ez a lárpullár gazdagodjunk című.
Az egyén és az üzlet érdeken túl van egy harmadik szempont minimum.
Magat az üzletet is fölépíteni akarják, és nem feltétlenül a másikkal kicseszve vagy a másik kárára.
Ez a bizonyos hosszú távúság, amire az elején
utaltam. Igen, igen, tehát ilyenek biztos sok van, én viszonylag kevésen találkoztam.
De egyre többet lát, azt mondja.
És azt mondom, hogy ezek közül egyre többen vannak olyanok, akik az év végén megkeresnek, és megkérdezik, hogy itt van, nem tudom, 50 millió forintot szeretnénk az idén, hova küldjük.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egyik barátod megvált nagyon sok pénzért a cégétől, és elmondja, keresi a legális kiskapukat, hogy kevesebb adót kelljen befizetnie. Mit tanácsol neki? Lebeszélni, vagy sem? Ha igen, ha nem, milyen érvekkel?
Én egy notórius, meggyőződéses adózó vagyok, és ezt most nem a NAV-nak üzenem, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy akinek jövedelme van, akinek profitja van, akinek haszna van, annak igenis hozzá kell járulni a dolgokhoz, és hogy az tulajdonképpen milyen kurva jó dolog, hogy minél, hogy sokat adózhatok, mert hogy sok van. Hát a rendszernek ugye, és most zárójelbe teszem, hogy sajnos pont ez a hibája, hogy azt sújtja igazán az adókkal, és ettől is alakulhat ki ez az adóellenes hangulat, hogy hát azoknak is adózniuk kell, akiknek egyébként nincs jövedelmük, vagy nagyon kevés van. De ideális esetben azt mondom, hogy örüljön neki, hogy adózhat. Az egy más kérdés, hogy miután tudom, hogy ezzel az adóval nagyon rosszul gazdálkodik, akihez jut. Ezért én nem a társadalmat, mint olyat szeretném ettől a jövedelemtől megfosztani, hanem olyan utat, tehát amikor azt mondom, hogy takarékoskodjon az adó fizetéssel.
Az optimalizálásra
gondolom. Igen, tehát akkor azt gondolom, hogy nem adót kell csalni, meg olyat biztos soha, tehát elvből és gyakorlatból sem, tehát én amúgy is ilyen szorongos pali vagyok, tehát dehogy, eszembe nem jut, de tényleg magamnál se, másnál se. De azt, hogy mérlegelje, hogy milyen módon...
Mire juthat belőle?
Azt mindenképpen, és itt konkrétan azt mondanám neki, és akkor itt ez egy jó... hogy ennek az eredménynek egy jelentős részét az fordítsa közcélokra. Mert ha közcélokra fordítja, még ez a mai világ is valamennyire preferálja, tehát ha nem is adót lehet csökkenteni vele, mint a focira, vagy
lehet
a nem tudom micsoda. Tehát amikor még színházi tau, mert erről egyáltalán nem beszéltünk egyébként, hogy ez a másik, amikor még színházi tau, meg kulturális dolgokra lehetett fordítani, akkor a dolog nagyon egyszerű volt, mert azt mondtam, hogy minél több pénzt adjál oda, és akkor a dolog el van intézve. De hogy ha ő tényleg jó célokra, és akkor itt föl is soroltam párat, ad komoly összegeket, akkor ennek egy része az biztos, hogy adó megtakarítás, abban az értelemben, hogy azt nem az adóhivatalba kell átutalnia, hanem ugye azt levonhatja az adó alapjából, sőt, bizonyos, ha hosszú távon támogat valamit, akkor még egy kicsit kedvezőbb is. Tehát ilyen értelemben az az öröm érheti, hogy az állammal együtt támogat dolgokat. Én ezt én egyébként alkalmazom is.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Hiába volt ez az epizód kicsit pesszimista hangvételű, Polgár András nagyon is inspiráló gondolatokat fogalmazott meg. Például, hogy nem kell mindig a világ megváltáson dolgozni, mert a kicsi dolgok is okozhatnak flót. Vagy hogy a vészjósló előrejelzések ellenére kipróbálhatjuk Polgár András módszerét, és azt a 10-20-30 évet is el lehet értelmesen tölteni. És persze biztató olyat is hallani, hogy egyre többen vannak, akik Magyarországon is belátják, hogy bőven elég amennyit megkerestek, és a vagyonuk egy részét jótékony célra fordítják. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsi Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.